A 238. dicséret első versével készüljünk az előadásra. Teremtő Istenünk, édes Atyánk nékünk.
Teremtő Istenünk, édes Atyánk nékünk,
testvérek, nagyon örvendek annak, hogy itt lehetek együtt a presbiter testvérekkel és minden érdeklődő testvérrel, és foglalkozhatunk a második helvét hitvallás mai napra kijelölt szakaszával. Amikor Billy Graham ott állt a stadionban, akkor azt mondta, hogy ezrek és ezrek. Én nem vagyok irigy. Sőt, nagyon hálás vagyok azért, hogy ennyien is eljöttetek, eljöttek a testvérek, hogy szabaddá tették magukat, és hálás vagyok Istennek azért, hogy áldásokat készített most mi nekünk erre a találkozóra. Kicsit úgy érzem, hogy persze ez kulisszatitok, hogy túlkészültem magamat, de inkább azt mondom, hogy nagyon örülök annak, hogy jó felkészültünk erre a mostani beszélgetésre, előadásra és beszélgetésre. Jó felkészülhetünk, hiszen egy anyagot állítottam össze, és bizonyára megkapták a testvérek azokat a gondolatokat, amiknek alapján majd a beszélgetést levezetjük, vagy aminek alapján beszélgethetünk. Voltak éppen ez is egy feldolgozása a helvét hitvallás teremtésről és gondviselésről szóló részének. Amikor kértem a lelkész kollégákat, akik itt előadásokat tartanak, hogy milyen módon állítsák össze az előadásnak az anyagát, az előadásukat, akkor azt kértem, hogy ne a saját tudományukat hozzák, amit a felvezető témáról el tudnának mondani, hogy olvastak, tanultak, megismertek, hanem egyszerűen a hitvallást ismertessék. Jó, hogy ezt elmondtam nekik, mert én is rögtön beleestem abba a kísértésbe, hogy na most én fogok beszélni a teremtésről. Annyi mindent tudok a teremtésről, és hozok illusztrációkat, és beszélek a kreációról, vagy a gondviselésről annyi tudományt összeolvastam, meg annyit megtapasztaltam, hogy a saját tudományomat és tapasztalatot mondom el. És akkor ezt a műtött, nem, azt kértem, hogy a hitvallást ismerjük meg. Mert ezeknek a presbiteri konferenciáknak az a célja, hogy a két hitvallásos iratunkat megismerjük. Hogy az elődeink mit tanítottak, és mi az, amit elfogadtunk. És mi az, amire az összes református lelkész fogadalmat tett, esküdt tett. Mert a lelkészek a felszentelésükkor esküdt tettek arra, hogy a hitvallások szellemében fognak tanítani, hogy ezeket elfogadják, hogy ez a zsinórmérték az ő számukra. Nyilvánvaló, hogy a Szentírás az első, de mégis a hitvallások megfogalmazzák azt, hogy hogyan értelmezzük mi, magyarországi reformátusok, a Bibliának a különböző igazságait. Tehát ezért, amikor összeállítottam a kérdéseket, akkor a kérdés csoportnak az első része a bibliai alapozást jelenti, elolvastuk, a második részben pedig pontról pontra végigveszem azokat a lényegesebb dolgokat, amiket Bullinger kiemel a teremtésről és a gondviselésről. Ez tehát a bevezetésnek az első része. A másik, amit elmondok, a hitvallásról kapcsolódó, hogy általában néhány érdekesség Bullingerről, 510 évvel ezelőtt született. Második. Mindig megkérdik a konfirmandusokat, második helvétit vallás, volt első is. Kezdetben azt mondta, persze biztosan volt második, miért nem lett volna az első. 1536-ban készült el az első helvétit vallás, annak a szerkesztésében is részt vett Bullinger. Érdekes az, hogy ez a Bullinger Henrik, akit Kávé János a legjobb apánknak nevezett, legjobb apánk volt Bullinger Henrik. A magyarországi reformátorokkal is kapcsolatot tartott, többekkel, így Fehértói Jánossal és Huszár Gállal levelezett. Magyarországra többen személyesen is meglátogatták, és felemlegették, hogy milyen nagy szeretettel fogadta őket. Tehát Bullinger a miénk. Ezt a hitvallást, a második helvét hitvallást 58 éves korában írta meg, 1562-ben, a barátjának felolvasta, és amikor a barátja kérte, hogy ezt publikálni kell, azt mondta, mivel végtelen szerény ember volt, mások biztosan jobban megírnák. Úgyhogy nem volt hajlandó kiadni a kezéből. Ez volt 1562-ben. Két év múlva Zürichben egy pestis járvány tombolt, és nagyon sok áldozatot szedett, így Bullinger családjából is többen meghaltak. És Bullinger is elkapta a betegséget, ágynak esett, a halálos ágyán feküdve pedig leírta a végrendeletét. És a végrendeletéhez csatolta a hitvallását. Tehát Bullingernek ez mint egy végrendelete. Így került nyilvánosságra. Ez is a gondviselésnek a útja volt, hogy nem maradt az írasztal fiókjában. A gondviselés csodája pedig az volt, hogy Bullinger meggyógyult. És még 11 esztendőt élt. De a hitvallás az most már kikerült a kezéből. Már olvashatták, még nem fogadták el egész Svájcban, de már publikussá vált. Ezzel párhuzamosan a német reformátusok meg kellett, hogy védjék a saját hitüket. Az egyik korábbi birodalmi gyűlésen 1555-ben elfogadták a luteránusok vallásszabadságát. De a reformátusokét nem. Ezért kérték a német reformátusok a svájciakat, hogy adjatok egy hitvallást. És akkor elküldték Bullinger hitvallását, amit egyből elfogadtak. Ennek a hírére a svájciak is összeültek, és ők is elfogadták ezt a hitvallást, és hamarosan elfogadták 1564-ben Magyarországon ezt a hitvallást, a Debreceni zsinaton, és a hollandok is elfogadták ezt, tehát mint egy diadal útját járta ez a hitvallás. Ennyit erről. Ezután félreteszem a jegyzeteimet, és kézbe veszem a hitvallást. Remélem, hogy többen elhozták, és tudjuk ezeket a sorokat olvasni. Egy kézi könyvem van még a Biblián kívül, mégpedig Bullingernek a dogmatikája. Ezt korábban megírtam már ezt a dogmatikát, mégpedig évekkel korábban, 1556-ban, és ugyanazokat a gondolatokat, amiket később rövidítve leírta a helvét hitvallásban, ebben részletesen megtaláljuk. Hogy hol lehet megvásárolni, azt én nem tudom. Ezt Szentendrén adta ki egy nagyon tehetséges fiatal ember a nyomdájában, Tillinger Péter. Nem tudom, hogy hol lehet ezt egyáltalán megvásárolni, de egy nagyon hasznos és jó olvasmány. A hitvallásunk mellett ebből is fogok majd idézeteket felolvasni. Kicsit részletesebb, mint maga a hitvallás. Nem tévedés, hogy először a 7. fejezettel kezdjük, tehát a hitvallásunk 7. fejezetével kezdjük. Ezzel kezdjük, és utána megyünk a 6. fejezetre, mert a hitvallásban a teremtésről a 7. fejezetben szó, a gondviselésről pedig egy fejezettel korábban beszél. Ha előttünk van a hitvallás szövege, az első bekezdést, ha nézzük, láthatjuk a cím, hogy Isten teremtett mindent. Látjuk azt, hogy Isten teremtésében ott van az ige és a lehelet. Nem tudom, hogy látjuk-e. Tehát a 3. sorban mindent az örökkévaló ige által teremtett, és az 5. sorban, a sor végén szájának leheletével teremtett. Így a 33. Zsoltár idézete van előttünk. A 33. Zsoltárnak a 6. verse. Az Úr szavára lettek az egek, és szájának leheletére minden seregük. Ez is egy a Szent Háromság Istenről való bizonyság. Az egész Biblia beszél arról, hogy ami egy Istenünk, három személyben mutatta meg magát, Atya, Fiú és Szentlélek, és noha el szoktuk mondani, hogy a teremtés munkája az Atyáé, a megváltás a Fiúé, a megszentelés pedig a Szentléleké, mivel egy az Isten, egyik munka se volt olyan, hogy a másik kettő kimaradt volna. Tehát amikor az Jézus megváltott bennünket, ez az Atya műve volt. Amikor a Szentlélek megszentel bennünket, ő általa mondhatjuk Isten édesatyánknak, Jézus meg megváltónak. Amikor pedig a teremtés volt, nem maradt ki se a Fiú, se pedig a Szentlélek. Csak emlékeztetem a testvéreket arra, hogy amikor a 1 Mózes 1-ben azt olvassuk, hogy Isten embert fog teremteni, előtte egy tanácskozás, egy tervezés van, és ezt olvassuk, hogy teremtsünk embert. És utána teremtette, tehát Isten az embert. Először többes szám, teremtsünk embert, utána megteremtette, ez egyes szám. Ez úgy lehet, hogy az egy Isten a tanácskozást az Atya, Fiú és Szentlélek Isten vezette le, tehát egymás között az Atya, Fiú és a Szentlélek titkos tanácskozása, tervezése volt ez. Teremtsünk, ott volt az Atya, Fiú és a Szentlélek. Ezért van többes számban. Különben Istennek a neve, ez a neve, amit szerepel a Elohim, az eleve többes számú. Tehát Istennek a neve alapból többes számú. Mégis azt mondja, hogy az Isten teremtette, tehát ebben a Szent Háromság Istennek a csodája van benne, hogy az Isten úgy mutatta meg magát mi nekünk, mint Atya, Fiú és Szentlélek. Erre hivatkozik tehát Bullinger, azt mondja, hogy az Úr szavára lettek az egek, ez a szó. Ez a szó nem más, mint a logosz. Ez a logosz a Szent Háromság második személye, akiről a jánosi prológusban, a János evangélium első részében olvasunk, kezdetben volt az ige. A logosz az az ige. Az ige az a logosz. A görögül kezdetben volt az ige, az ige az Istennél volt, és Isten volt az ige. Minden ő általa lett, és nála nélkül semmi sem lett, ami lett. Tehát Krisztus ott volt a teremtésben. Erről még különben a példabeszédek 8 is beszél. Ami egy külön fejezet, és ott van érdemes megnézni, hogy ott a bölcsesség beszél, de a Bibliában kiemelt a nagy B betűre, mert ez egy personifikált bölcsesség, egy megszemélyesített bölcsesség, Istennek a bölcsessége, a logikája, az értelme, a logosz, ami értelmet jelent, egy tervező értelmet jelent, tehát nem véletlenül, csak úgy össze-vissza, a véletlen sodrásába alakult ki minden, ami kialakult, hanem Isten megtervezte, végig gondolta. Ez benne van az, hogy és mondta Isten, hogy teremtsünk embert. Végig gondolta az egészet, megtervezte, hogy milyen legyen. Tehát az igéje által, mondja Bullinger, az igéje által. És a szájának leheletére, olvassuk a hitvallásban, minden seregük. A lehelet, ez pedig az Istennek a szent lelke. A szent lelke honnan tudjuk azt, hogy ott volt a Szentlélek is a teremtéskor? Isten lelke ott lebegett a vizek felett, és énekeljük jövel teremtő Szentlélek. Az Isten lelke, aki ott munkálkodott teremtő hatalomkért a teremtés hajnalán. A következő, amire Bullinger fölhívja a figyelmet, miután elmondta, hogy az Atya, Fiú, Szentlélek teremtett. Az, hogy minden, amit teremtett, igen jó volt. Ezt szeretném hangsúlyosan tenni, hogy igen jó volt. Ha megnézzük a teremtés történetet, tehát a Bibliának az első fejezete, akkor azt látjuk, hogy például, csak hirtelen oda nézek, látom azt a 18. vers. Látta Isten, hogy ez igen jó volt. 21. vers. Látta Isten, hogy igen jó volt. Az állatvilág teremtésekor 25. vers vége. Látta Isten, hogy ez mind igen jó. Nagyon fontos az, hogy így ezt látjuk a Héberben különben. Ez a tó. Tó. Ez egy tökéleteset jelent, egy lezártat, egy befejezettet. Vagyis ennek nem kell tovább fejlődni. Tehát ez kizárja azt, hogy az egyik fajból a másik fajba átmenet lesz volna. Megteremtette a vízi állatokat, látta, hogy jó. Megteremtette a levegőbeli állatokat, látta, hogy jó. És minden, amit megteremtett, igen, nagyon jó, és mindegyik a maga nemében teremt. Ez a species, vagy a faj, amit megteremtett, és arra mondja, itt ez most nem is akarok vitát nyitni, egyszerűen mit mond a Biblia szövege, szóval megteremtette ezeket az állatokat a nemük szerint, és látta, hogy ez mind igen, nagyon jó. Le van zárva, slussz, befejeződött. És nem kellett tovább fejlődnie. Minden, amit teremtett, nagyon jó volt. Az úgynevezett Archaeopteryx is nagyon jó volt, ez ilyen volt. Nem kellett átmennie semmibe. A kacsacsőrű emlős is úgy volt, ahogy jó volt. Isten ilyennek teremtette, hogy mint hogyha vízi, meg szárazföld is volna egyszerre. Isten ilyennek teremtette, és azt mondta, jó, ebből nem kell tovább fejlődni sehová. Ez a második, ami hangsúlyos, hogy igen, nagyon jó volt. Az, hogy az ember hasznára és használatára teremtette, az ember lett a teremtésnek a koronája. Voltaképpen mindent azért teremtett Isten, hogy nekünk adja. Az Úré a föld, de mi nekünk adta, hogy mi munkáljuk ezt. Tehát mindent a lábai alá vetett. Ez a bűneset után is megmaradt. Ez a bűneset után is megmaradt. Rögtön odafordul a tévtanítókhoz. A hitvallásnak a logikája az, hogy elmondja az igazságot, és utána elhatárolódik. Ez a kor vita szelleméhez és stílusához tartozott, hogy miután elmondtak egy tételt, utána gyorsan megtáfolták ennek az ellenkezőjét is. Így két tévedésre mutat rá a manicheusok és a marcioniták téveigésére. A manicheusok és a marcioniták téveigésére. Sokat lehetne beszélni a két mozgalomról. A manicheizmus ma ismét kicsit bizonyos körökben reneszánszát éli, hiszen azt mondják, hogy a magyaroknak az ősvallása, Pap Gábor mondja legalábbis, a manicheusok vallásával volt hasonló, vagy manicheizmus volt. Nagyon sok ellen érvet lehet erre hozni, vagy ezzel ellen felhozni. Tény az a manicheusok és marcioniták. Ebben a két irányzatban, mozgalomban az volt a közös, hogy ők a jót és a rosszat egyforma ős erőnek, egyforma hatású, erejű ős erőnek képzelték el. Emögött a perzsáknak az ős vallása van, hogy a sötétség istensége, meg a világosság istensége két egyenrangú hatalmasság, amely kettővel egymással harcol, és mivel ez a kereszténységbe is beszivárgott, például Ágoston manicheista is volt, a manicheus gyülekezetben munkálkodott, és így értem ezt a természetet, a természetben levő erőket, a természetben levő jót és a rosszat, a természetben megnyilvánul a fájdalomérzést. Azt mondta Ágoston, annyira benne voltam ebbe a vallásba, hogy azt mondták, hogy a fügefa is sír, még azt is elhitte volna. Tehát manicheista volt. És ennek megfelelő természet magyarázatuk volt. A bibliai szavakat átvették, a sötétség és világosság, a sötétség fiai, meg a világosság fiai, tehát lehetett ötvözni a kettőt, de az alapja az volt, hogy a sötétség és a világosság két egyenrangú ős principium. Két egyenrangú istenség. És mint hogy a két ős ok lenne. Mi ezt nem így látjuk. Egy Isten van. És az ördög az egy teremtett lény. Egy ős ok van, és nem kettő. Én odaírtam magamnak, Bollingernél nincs odaírva a hitvallásában. Inkább foglalkozik ezzel az Ézsaiás 45:7 lókust, az Ézsaiás 45:7-et, ahol ezzel a gondolkozással polemizál, mint egy vitatkozik Ézsaiás, illetve a Szentlélek erre ad világosságot, vagy magyarázatot, Ézsaiás 45:7 így hangzik, aki a világosságot alkotom, és a sötétséget teremtem. Tehát a sötétség is, ha van, az Isten teremtménye, illetve, majd mindjárt látjuk, hogy az ördögnél ez hogyan nézett ki. Tehát egy ős ok van, ezért mondja az első bekezdésnek a végén Bullinger. Azt mondjuk pedig, hogy mindez egy ős okból ered, nem értjük, hogy hogy jön ide, miért egyszer csak beszél egy ős okról, azért, mert a második szakaszban egy nyilat teszek lefele, elmondja azt, hogy mert a manicheusok meg a marcioniták úgy gondolják, hogy két egyenrangú ős ok volt. Nem volt két egyenrangú ős ok. Nincs két istenség. Egy Isten van, az Úré a Föld és annak a teljessége. Az, hogy az ördögnek hatalma van, ő vitorolja ezt a hatalmat. Amikor az ördög azt mondta Jézusnak, hogy ennyi ez a világ, és annak adom, akinek akarom, akkor hazudott. Mert az Úré a Föld és annak a teljessége. Tehát egy ős ok van, és itt olvassuk is, hogy elítéljük tehát a manicheusokat és a marcionitákat, akik Istentől azt találták ki, hogy a jónak és rossznak két önálló létező valósága, természete van, szinte két ős okok és két egymásra szemben álló Isten, egy jó meg egy rossz. Ez nem így van, ezt nem fogadjuk el. Tehát ez az elhatárolódás. Ezután ehhez kapcsolódva a következő gondolat az, angyalokról és az ördögről beszél, és itt láthatjuk azt, hogy hiszi azt, hogy Isten teremtett mindent, a láthatót és a láthatatlan világot is Isten teremtette. Azt mondja a dogmatikájában, Isten, ami Urunk teremtett minden létező dolgot az égen és a földön, és azt mondja a dogmatikájában, hogy Isten alkotta az összes szellemi lényt és az angyalokat is. Csak felhívva a figyelmet arra, hogy a mi károli fordításunkban azt olvasható, hogy kezdetbe teremtett Isten az eget és a földet. Van olyan biblia fordítás, ami én szerintem ebben az összefüggésben kicsit jobb, vagy többet jelent, nem mondom, hogy jobb, de többet jelent, a mennyet és a földet. Tehát az ég helyett a mennyet mondja, és ez abban segít nekünk, hogy higgyük azt, hogy el tudjuk hinni, megértsük azt, hogy a csillagvilágot a negyedik nap teremtette. Itt az égi seregeket, illetve a láthatatlan világot. És ezért mondja nagyon szépen az egyik hitvallásunk, mondjuk a nicceai hitvallás, amit szintén elfogadunk, 325-ből, hogy hiszek egy Istenben, minden az Atyában, minden láthatónak és láthatatlannak teremtőjében. Tehát nem csak ez a látható valóság van, nem csak ez a látható világ az Isten teremtménye, hanem a láthatatlan világ, a szellemvilág is Istennek a teremtménye, ahol szintén lények vannak, angyalok vannak, és ezért mondja azt, hogy az összes szellemi lényt és az angyalokat ő teremtette, és őt föl tudnánk sorolni néhány angyalt, hogy milyen angyalok vannak. nem a nevüket, a Mikát meg a Gábriát, hanem ez maga minőségük, hogy de a rossz, nem akarom mondani, hogy fajtájuk, mert ez kicsit dehonestáló. Különböző angyalok van, szeráfok, kérubok. Kérubokkal rögtön a teremtés után, a bűneset után találkozunk, ott volt egy kérub kezében a palossa, és ott állt a Édenkert keleti bejáratánál, hogy vissza ne menjenek. Innen gondoljuk, hogy az emberiség bölcsője Édentől keletre tolódott el. Ott kezdődött emberiség sokasodása. Tudnélik, a keleti ajtóba lehetett várni, hogy vissza akarnak jönni, ezért oda állította a lángoló palossa az őrt, tehát keletre mentek az emberek, Ádám és Éva, és ott telepedtek le. Tehát a szellemlényeket Isten teremt, az angyalok teremtmények. Semmiképpen nem tartozunk nekik isteni tisztelettel. Még hogyha jó kapcsolatunk is van, hogy mondjam, szóval jó kapcsolatunk lehetne is velük, nincs kapcsolatunk velük, direkt kapcsolatunk. Olyan értelemben akarom ezt mondani, hogy Bunigen megjegyzi, hogy és valóban ők az angyalok, érdekes, ők az angyalok nagyon szeretik az embereket, akiknek Isten parancsára szolgálnak, de azért sem imádnunk nem kell őket, sem hódolnunk nem kell nekik. Tehát azt jelenti megint a dogmatikában, hogy ők nagyon szeretnek minket. Ez számomra egészen új gondolat volt, mert nem gondoltam, soha nem gondoltam, hogy az angyalok szeretnek minket, vagy nem szeretnek, mert nincsen direkt kapcsolatunk az angyalokkal. Tehát mi nem beszélünk hozzájuk, az mostani üdvözletű korszakban nem látjuk őket, de tudjuk, hogy vannak, és azt is tudjuk, hogy szolgálnak nekünk. Isten főhasználja őket, ők szolgáló lelkek. És egy barátom egyszer motorbalesetet szenvedett, és amikor zúgott végig hatalmas távolságot az ülésről, és egy nagy kőfele közeledett, csak utóbb rekonstruált az, hogy eszembe jutott, hogy angyalaidnak parancsoltam, hogy megőrizzenek, hogy ne üljük be lábadat a kőben. Tehát hiszük, hogy az angyalokat az Isten főhasználja. Hát a világ kormányzásában az angyaloknak nagy része van, de azért nem kell őket látnunk. Hogyha egy angyal megjelenik, egy úgynevezett stoppos angyal mondjuk, ilyen sztorik vannak a karizmatikusoknál, hogy autós stoppozott valaki, beszállt a hátsó ülésbe, és olyan furcsa volt, azt egyszer csak mondta, hogy visszajön az Úr, halleluja, és hátra nézett a sofőr, hogy már eltűnt. Szóval ezek a stoppos angyalok, ezek nem hiszünk, ezek megtévesztő angyalok, mert azt mondja a Biblia, hogy vannak bukott angyalok is. De mindesetre Bullinger fölhívja a figyelmet arra, hogy a mi hitvallásunkat nézzük, az angyalokról és ördögről, harmadik bekezdés, de azt olvassuk, hogy szolgáló lelkek, tehát nekünk szolgálnak, szolgáló lelkek, és ez kizárja az angelo latrejának minden formáját. Az angelo latreja az azt jelenti, hogy az angelo, ez egy szakifejezés, az angyal, és a latreja az angyal imádás. Mi nekünk nem szabad az angyalokat imádni, nem szabad isteni tiszteletet tulajdonítani nekik, mert ők teremtmények. És még nekünk szolgálnak, amikor a jelenések könyvében egy alkalommal János leborulna az angyal előtt, azt mondja, ne imádj engem, hát az Istent imád. Tehát, és a Kolossi levélben olvassuk, hogy vannak olyanok, akik örömüket találják az angyalok tisztelésében. Angyalok tisztelésében. Tehát az angyal imádás, angyalok tisztelésének a lehetősége Bullinger szerint kizárt, mert ezek szolgáló lelkek, azt mondja a dogmatikájában, és noha ők nagyon szeretik az embereket, akinek Isten parancsára szolgálnak, de azért sem imádnunk nem kell őket, sem hódolnunk nem kell nekik. Tehát erre Bullinger is fölhívja a figyelmet, és utána beszél arról, hogy vannak bukott angyalok is, és ilyen angyal jelenésekben bukott angyalok szoktak megjelenni. Azt mondja, hogy vannak bukott angyalok, és ezeknek a vezetője az ördög, és aki nem állott meg az igazságban, azt mondja itt, az emberölő volt kezdetől fogva, és nem állott meg az igazságban. Ez nagyon érdekes és nagyon jó fordítás, amit itt olvasunk. Tudnélik, a János evangélium 8. részében beszél Jézus az ördögről, és egyszerűen embergyilkosnak nevezi őt. És ez, a Károli ezt mondja, hogy az emberölő volt kezdettől fogva, és nem állott meg az igazságban. Amit itt a hitvallásunkban olvasunk, egy kis szórenddel még érthetőbbé teszi, és nekem is újat jelentett. Tudni, azt mondja, az emberölő kezdettől fogva, illetve hát ugyanaz, de én most világosodtam meg ebben. Az emberölő kezdettől fogva volt, tehát mint teremtett angyal mindig volt, de nem állott meg az igazságban. Volt, és egyszer csak elszakadt Istentől. Tehát egy Isten őt a kezdetben teremtette, tehát volt, élt, egy ragyogó angyal fejedelem volt, hogy a világosság körülvette őt, ezért a világosság hordozónak nevezték, ezért nevezték őt Lucifernek, a Lux az a világosság, de nem állott meg az igazságban. Tehát ez volt az ősbűn. Tehát Bullinger erre az ősbűnre hivatkozik, ami azt jelenti, hogy ez az örökké valóságban történt, az ember teremtése előtt történt, és megelőzte az embernek a bűnesetét olyannyira, hogy hát az ördög volt, aki az Évát elcsábította, illetve Ádámot. Valljuk, tehát a némely angyal megmaradt az engedelmességben, mások azonban önhibájukból elbuktak és romlásba zuhantak, és minden jónak és a híveknek ellenségévé lettek. Tehát erről beszél Bullinger. Ez az eredete annak a rossznak, amit a világban van. Ezután az emberről beszél Bullinger, és tulajdonképpen ezek ilyen standardok, amik megmutatják, hogy mi keresztények hogyan gondolkozzunk. Tehát mi reformátusok hogyan gondolkozunk a teremtésről, a láthatatlan dolgokról, az ördögről, most megmutatjuk, hogy hogyan gondolkozunk az emberről. Tehát nekünk van Isten képünk, van kozmosz képünk, nekünk van angeológiánk, tehát angyalokról való felfogásunk. Erre tettek fogadalmat a lelkészek, hogy ezt fogják hirdetni, és hogyha nem ezt hirdetik, akkor valami probléma állt fenn az ő lelki elkötelezettségükben, és ártalmas lesz, amit mondanak a gyülekezetre nézve. És van emberképünk is. A Bibliának van emberképe, minden vallásnak van emberképe. A kínaiaknak is van emberképe, ami az akupunktora alapja. Az okkultistáknak is van emberképe. A Rudolf Steinernek is van emberképe, az antropozófusoknak. Tehát sokféle emberkép van, attól függ, hogy milyen hitünk van. Ami emberről alkotott képünket pedig a Biblia alapján Bullinger megfogalmazza. És elmondja először azt, ami kulcsfogalom, Isten képe és hasonlatossága. Itt olvassuk az utolsó bekezdésben, hogy jónak teremtett és Isten képére és hasonlatosságára. Ez egy kulcsfogalom, ami bibliai gondolkozásunknak az alapfogalma az isteni kép más. Isten a saját arcára, vagy hasonlatosságára, vagy képére teremtette. Nyilvánvaló, hogy Isten a saját szellemi tulajdonságaihoz hasonlóvá teremtette az embert. Tehát a saját képére és hasonlatosságára, hogy Isten igaz, hogy mi is igazak vagyunk. Isten bűntelen, mi is bűntelenek voltunk. Hogy Isten szellem erkölcsi lény, vagyis fogalmai vannak a jóról, rosszról, ugyanúgy az embernek is vannak jóról, rosszról fogalmai. Ahogy Isten intelligens lény, ugye az ember is Isten képmással alkotva intelligens lény lett. Tehát az isteni képmás, még a szentség is ide tartozik, hogy az ember Istené volt teljesen, Istenhez tartozott teljesen. Tehát az isteni képmás volt, ami az ember sajátosságaként őt meghatározta. A bűnesetben pedig ez a képmás összetört. ez a kép más, ez imágó Dei, az darabokra tört. Elvesztette az ember a bűntelenségét, elvesztette az ember a szentségét, most már nem csak Istenhez tartozik. Hibák léptek fel a szellem erkölcsi mi voltában, vagyis a túlvilággal való kapcsolatban torz ötletek és gondolatok támadnak. Megmaradt vallásos lénynek, de a vallásos mi volt a rosszul működik, de ugyanakkor mégis ember maradt. Tehát mégis egy gondolkozó, intelligens lény lett, akinek Isten ezt a lehetőséget mindig újból fölkínálja, hogy ővel a láthatatlan Istennek személyes kapcsolatba lehessen. Tehát az ember a bűneset után is azért ember maradt, gondolkodó lény maradt, felelős lény maradt, akinek dönteni kell az Úr mellett. Isteni kép más, ezt mondja. Utána meghatározza, hogy az Édenkertbe helyezte őt. Tehát az első emberpár nem barlangban lakott, tehát nem az iskoláinkban tanult ősember fogalmat kell elképzelnünk, hanem Isten az embert egy csodálatos kertet teremtette bele, amit Édenkertnek nevez, tehát ennek a történelmi helye itt volt. Az Édenkertje, ami feltehetőleg a termékeny félhold lehetett, amit úgy neveznek, hogy a termékeny félhold, ami Egyiptomtól Mezopotámiába húzódó roppant termékeny terület volt. Az Édenkertjét emlegeti, ugye Bullinger, Biblia pedig elmondja a négy folyót, amiből kettőt tudunk azonosítani, Pízon, Gihon, Hiddékel és Eufrátesz. Az Eufrátesz tudjuk, hogy hol volt, a Tigris volt a Hiddékel. A Pízon, Gihon pedig a Nílusnak két ága volt, a fehér és kék Nílus. Tehát ott lehetett valahol az Édenkert, erről beszél. Elmondja az emberről még azt, hogy házasságra teremtette, adott neki házastársat, és megáldotta őket, tehát a házasságot Isten rendelte, erre is kitér Bullinger, de ezek ilyen slág voltak, ezek ilyen vezérszavak, ezek ilyen gondolatébresztő, összefoglaló szavak, tehát a házasságról lehetne most többet mondani, a hitvallásában ezt részletesen ki is fejti, tehát Isten alkotta a házasságot férfival és nő, teremtette őket, ezt a szót használja, adott neki házastársat. Tehát a házasság egy isteni ordinancia, egy isteni rend, ezt nem az egyház találta ki, ez Istentől van, ami a kereszténységen kívül is, még a kereszténység előtti világban is megvolt. Ez az Isten általános kegyelmének a világában is megvolt. Tehát nem a keresztény egyház találta ki a házasságot, sőt, még nem is a Biblia, hanem Isten az általános kegyelem világába ezt a szabályt az embernek egy ős ismeretként odaadta, és így érte a római birodalomban a kereszténység előtt is volt az uxor, az asszony, a feleség, akinek jogai voltak. Volt házasság. Tehát ez az Isten általános ajándéka az emberiségnek. Innen ered, hogy házastársat is adott ő neki. Még egyet mond az emberről, ez pedig az ember megépítetése, ez pedig a teológiai szóhoz írja, hogy az ember két részből áll, ezt így mondjuk, hogy diho, kettő, diho, kettős felépítésű. Az ellentéte a trihotom. Azt mondja Bullinger egész világosan, hogy valljuk pedig, hogy az ember egy személyben két különböző valóságból áll. Test és lélek. Elolvasom. Valljuk, tehát az ember egy személyben két különböző valóságból áll, mégpedig halhatatlan lélekből és halandó testből. És majd erről érdemes beszélgetni, hogy hát nem azt olvastuk az evangéliumi irakmissziós könyvekben, az ószai iratokban nem azt olvastuk, hogy test, lélek, szellem, hogy nem három részből állunk, nem hárman vagyunk, most akkor ketten vagyunk, vagy hogy van ez? Semmiképpen nem ketten vagyunk, egy ember van, individuum, oszhatatlan, akinek van teste és van lelke, ezt mondja. Továbbá ez az egész ember, a szakasznak a végén olvassuk, a feltámadáskor az egész ember fog feltámadni, az egész emberhez hozzátartozik, hogy legyen teste is, meg legyen lelke is. Az ember úgy egész, hogy van teste is, meg van lelke is. A halálban a testet itt hagyjuk, ami lelkünk tovább él, de hogy felöltözötten és mezítelebbnek ne találtassunk, 2 Korintus 5, majd vissza fogja nekünk adni a testünket. Mindenkinek visszaadja a testét, jóknak és gonoszoknak is, ez lesz a feltámadás. Hisszük a test feltámadását. A feltámadás nem azt jelenti, hogy a lélek nagyon meg fog elevenedni, hanem a test fel fog támadni. Az egész ember, a test és lélek egysége. Az embert Isten testből, lélekből álló lénynek teremtette. És mint ahogy a test holt a lélek nélkül, Jakab levél, az ember a halálban valamit még hiányol, nem viheti a testét magával, azt eltemetjük, porrá lesz, de Isten ezt a testet visszaadja. Ami pedig közben történik, ez nagyon-nagyon fontos, a halhatatlan lélek. A 129. oldal a második sor, halhatatlan lélek. Ennek semmi köze nincs a görögöknek a lélek halhatatlanságáról való felfogásához. Ez egyszerűen arról beszél, hogy Isten az embernek olyan lelket teremtett, ami nem hal meg. Ez nem olyan, mint a görögöké, akik azt mondták, hogy volt korábban is egy lélek. Arisztotelész a lélek vándorlást vallotta, nem arról van szó. Hanem Isten megteremtette az embernek a lelkét, és ez nem fog soha megszűnni. Halhatatlan lélek. Azért fontos, mert ebben az évszázadban is Calvin és Bullinger idejében is felléptek olyan tévtanítók, mint akik a magyarországi református egyházban is ma is szerepelnek, hogy a halálban a lélek öntudatlan állapotban alszik. Calvin írt egy művet a lélek alvásáról, hogy mennyire nagy tévtanítás ez. És Bullinger is azt mondja, hogy halhatatlan lélek, ami nem szunnyad, nem pusztul el. Következik utolsó rész, a lélek halhatatlanságát veszi, mint tévtanítást elő, és megtáfolja. Ennyi tehát a mindenség teremtéséről. A 277. dicséretet énekeljük, gondviselő jó atyám vagy, ó én édes Istenem. Ennek az első verse.
Gondviselő jó atyám vagy, ó
Ezután lépjünk a 6. fejezethez, ahol a gondviselésről, az isteni gondviselésről beszél. Az első bekezdés elején én kiírtam a lap szélére, fenntart és igazgat. Tehát nem úgy történt, hogy Isten miután megteremtett mindent, akkor hagyta, hogy szépen magától menjenek tovább a dolgok, hanem ő fenntartja ezt a mindenséget. És hogyha nem tartaná fenn ezt a mindenséget, akkor minden széthullana. Tehát Isten az, aki adja, hogy az atomok együtt tudnak mozogni, hogy az ember együtt van, a test és a lélek, hogy a törvényszerűségek, a fizikai, kémiai, biológiai törvényszerűségek működjenek, ez Istennek a munkája. Itt hivatkozik a dogmatikájában a zsidókhoz írt levél első fejezetére. Ezt a verset érdemes lenne megkeresnünk, mert ez egy nagyon fontos ebben a vonatkozásban a zsidókhoz írt levél első fejezetében azt olvassuk, a harmadik versben, nem tudom, valaki kikerestem, zsidó 1.3. Ebben a versből csak azt a mondat részt olvassuk el, ami ide illik. Zsidó 1.3. Valaki olvassa fel, csak ezt, tehát nem az egész harmadik verset, csak ami ide vonatkozik, hogy Isten tartja össze ezt az egész világot, az ő munkája ez.
Aki hatalmas szavával hordozza mindenséget.
Ennyi, köszönöm. A Károliból, valaki Károlit is keresett? Fellapozott? Senkinek nincs Károli?
Aki az ő dicsőségének, mint az üdvözlődéseit, az ő valóságának
képmása, aki hatalmas szavával fenntartja a mindenséget. Köszönöm, ez az. Hatalmas szavával fenntartja mindenséget. Bullinger erre teszi a hangsúlyt, fenntart. Tehát mindent ő fenntart, azt olvassa itt vallása, vagy a dogmatikájában, nem csupán megalkotta Isten az eget és a földet, és mindent, ami abban van, hanem ezt folyamatosan megőrzi. Örökké irányítja Isteni hatalmába. Megőrzi Isteni hatalmába. Hatalmas szavával, itt a dünamis szó van. Isten hatalmas szavával fenntartja ezt a mindenséget, és ez egy nagyon fontos dolog, mert hogyha Isten visszavonna ezt a munkáját, akkor itt minden egyszerűen összeomlana, minden az atomjaira hullana, ő az a fenntartó erő, az ő dinamisza az. Ugyanígy van, hogy hát a hitélet is csak úgy működik, hogy áldoz, aki nektek szolgáltatja a szent lelket, aki állandóan adja a lelki impulzusokat. Hát azért tudunk mi hívők lenni, mert az Úr nem veszi le a kezét rólunk, és ez a szent lelkével, ami dinamikus valóság, állandóan adja a lelki impulzusokat, a lelki hatásokat, mindig egy újabb igét ad, újabb lelki, újabb kegyelmet ad. Tehát állandóan folyosítja ezt. Lehet, hogy kicsit nehéz ezt így megérteni, de a Galata levélben olvastam ezt, hogy annak okáért, aki a lelket szolgáltatja nektek, és hatalmas dolgokat mivel bennetek. Tehát ez a fenntart, a hívők is ezt élik át, hogy Isten az ő hatalmas szavával fenntartja, sőt a szent lelkével, itt már a hívőknek szent lélekről van szó, a világban a hatalma van, a lélek átad. Itt kimondott a szent lélek az, aki nekünk adja a lelki hatásokat, és ugyanígy ezt az egész világot így ő tartja fenn, és hogyha visszavonná az ő erejét, akkor úgy járnánk, mint a 104. Zsoltár mondja, és Bullinger idézi a 104. Zsoltárt, figyeljük csak meg, mindazok tereát néznek, hogy megadjad eledelüket alkalmas időben, tehát az állatoknak is Isten adja, hogy egyenek, adsz nekik, aztán azt olvassuk, hogy ők takarnak, megnyitott kezedet, megtelnek a jóvoltoddal, de ha elfordítod orcádat, megháborodnak, itt már az emberről van szó, elfordítod orcádat, megháborodnak, elveszed a lelküket, kimúlnak, és porrá lesznek. Hogyha visszavonja az ő munkáját, hogyha elfordítja az orcáját az embertől, akkor minden széthull. Ha elveszi az ő lelküket, akkor azok kimúlnak, és porrá lesznek. Tehát fenntart és igazgat. A fenntartás. Utána az igazgatásról beszél. Erről érdemes lenne beszélgetni, Isten hogyan igazgatja a dolgokat. Isten hogyan igazgatja a dolgokat. Erre van egy teológiai kifejezés, az Isten világ kormányzása. Ez a gubernáció dei, az Isten világkormányzása, hogy nem csak fenntartja, hogy éljenek, hanem irányítja az eseményeket. Úgy, hogy minden az ő dicsőségére jöjjön ki, minden a lelki üdvösségünket szolgálja. Azoknak, akik Isten szeretik, minden javukra van. Ez az Istennek a világ kormányzása, különösen a hívők vonatkozásában. Isten így irányítgatja az embereknek a gondolkozását, az útját, meg mindent, hogy az ő akarata megvalósuljon. Tehát Isten mindent fenntart és mindent igazgat, erre hozhatunk példákat. Az egyik példa az Eszter könyvéből van, amikor Ahasvérus király nem tud aludni, a másik pedig, amikor a drakmaszedők jönnek Jézushoz. Ezt a két példát javaslom otthon átnézni. Tehát az Isten világkormányzására az Eszter könyve, amikor Ahasvérus király nem tud aludni, és a másik pedig, amikor a drakmaszedők jönnek Jézushoz, és Péter beveti a horgot a tengerbe. Itt ezt, hogy kormányozza az Úr a dolgokat, erről érdemes beszélgetni. Szívesen kifejteném, de akkor nem érnénk a végére. Itt a lap alján azt olvassuk, hogy az Úr minden hatósága igazgatja. A következő bekezdésben az epikúreusokról beszél, akik azt mondják, hogy Isten az ég távoli magasságaiban lakik, és minket, a mi dolgainkat nem látja, és nem törődik velünk. Hát mennyire modern gondolat ez, hogy Isten az égben, te pedig a földön, és ő hagyja, hogy itt forog keserű levedben. Isten nem segít, nem törődik veled, részét nélkül fönn a mennyben trónol. Te pedig itt kínlódsz a magad dolgaival. És mi tudjuk, hogy nem így van, és Bullinger erről beszél, nem, hanem törődik velünk, és mi ígéket hozhatnánk erről, hogy a magasságban, a szentségben lakozom, de a megtört alázatos szívvel is. Egyszer, mint hogy megelevenítse ezeknek a lelkét. Utána az eszközökről beszél, és elmondja azt, hogy az eszközöket nem kell megvetni, vagyis a gondviselésnek vannak eszközei. És ezeket az eszközöket komolyan kell vennünk, ezeket alkalmazkodni kell. Mi is föl tudnánk sorolni olyan eszközöket, amik az Isten gondviselésének az eszközei, hogy Isten hogyan vezet bennünket, például a lelki életben, mik azok az eszközök. Az, hogy az igét meghallgatjuk, a prédikáció az eszköz, a Biblia az eszköz, hogy a bizonyságtétel az eszköz, az imádság az eszköz, a szolgálat az eszköz, tehát az Isten eszközöket használ, a lelkipásztor az eszköz, a feleség, a férj lehet az eszköz, Isten a gondviselés, az ellenséget eszköznek felhasználja. Tehát Isten eszközöket használ, és azt mondja itt a dogmatikájában, hogy hát megtehette volna azt, hogy a Cornélius továbbra is az angyaltól kapja az utasításokat, de Istennek tetszett, hogy a Pétert küldje el. Istennek tetszett, a Pétert küldje el, és nem az angyala volt ő továbbra kapcsolatban, hanem Péter. Oda ment és elmondta, hogy mit kell neki cselekednie. És az, hogy Isten gondoskodik rólunk, semmiképpen nem tesz bennünket passzívvá, mondja Bullinger. Nem mondja senki azt, hogy a jó Isten mindent majd elvégez, mi nem kell csak, hogy ölvetett kézzel üldögéljünk. Mert Pál apostolról beszél, aki, kifejezés, az Isten gondviselésével hajózott. Azt mondja Bullinger. Pál apostol Isten gondviselésével hajózott. Ezt így mondta. És na, Isten elmondta neki, hogy senki nem fog elpusztulni, csak a hajó, és hogy ő neki Rómába kell mennie. Mégis azt mondta, hogy ha ti elmentek a hajóról, a hajósoknak mondja, elmenekültek, akkor senki meg nem maradhat. A kettő egymás mellett. Tehát Isten egyfelől elmondja, és véghez viszi az akaratát, de nem rajtunk kívül. Ha nekünk is mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy Isten akarata végbe menjen, mert mi is eszközök vagyunk. Tehát az eszközöket semmiképpen nem kell megvetnünk. És még Isten gondviselésére hoz egy csodálatos szép példát, amit a gyerekisten tiszteleten tanultunk, vagy tanítjuk, hogy Saul szamarakat keresett, és királyságot talált. Isten így gondoskodik, és így vezeti az övéiről, és így vezeti őket. Isten segítsen bennünket abban, hogy örvendezünk az ő teremtésében, és átéljük az ő folyamatos munkáját a gondviselésben. Köszönöm a türelmüket. A teremtő Istenünk, édesatyánk nékünk 238-nak a második versét énekeljük. Egy énekes könyv kicsit volna.
A második.
Nem. Köszönöm szépen.
Kigyelmétlenek a második verset, hogy szívedre hezni az a 238. A második
gazdálkodtunk az időt?
Nagyon, és nagyon köszönöm az időt.
Nagyon köszönöm.